Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! Én Molnár Gábor vagyok, a mai reggeli Monitor extra szerkesztő műsorvezetője. Ahogy azt már megszokhatták, minden héten, szerdán és csütörtökön az adott hét legérdekesebb, legizgalmasabb beszélgetéseiből mutatunk Önöknek egy válogatást, ezúttal sem teszünk másképpen. Ahogy az első emelet örökérvényű slágere óta, illetve annak megszületése óta tudjuk, az életünk egyfajta film. Ezzel az iparággal foglalkozunk első körben. Aztán ezt követően egy kicsit földhöz ragadtabb témával, a realitáshoz közelebb maradva, az indonéz elnökválasztás rejtelmeibe kalauzoljuk el Önöket. Most már nem menjenek sehova, hiszen azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Megválogatják a hazai fogyasztók, hogy milyen filmet néznek meg a mozikban. Ezt mondta a Trend FM által megkérdezett filmszakértő. Habár az elmúlt években egyre növekszik a filmszínház látogatók száma, az még mindig nem éri el a koronavírus járvány előtti szintet. A rádiónk által megkérdezett szakértő elmondta, hogy a mögöttünk hagyott hétvégén 130 ezeren látogattak országszerte a mozikba, amely alacsonynak mondható, ez azonban azzal indokolható, hogy a nagy stúdiók jelenleg nem adnak ki olyan filmeket, amelyek vonzanák a hazai fogyasztókat. Dudás Viktor hozzátette, hogy a fogyasztók egyre tudatosabb filmválasztása akár a kisebb mozik kárára is lehet. Maurer Kristóf összeállítása következik.
Jelenleg 2024 elején milyen látogatottságnak örvendenek a hazai mozik, és talán ezen belül is fontosabb kérdés az, hogy melyek azok a trendek, amelyek egyébként az embereket mondjuk idehaza a mozitermek felé terelik.
Nem könnyű a válasz, mert trendek azok sajnos nem a mozitermek felé terelik a nézőket. Tehát a filmforgalmazók hétvégi jelentés alapján az elmúlt hétvégén alig 130 ezeren látogatták meg a magyar filmszínházakat, és az a közel 130 ezer néző, körülbelül 40 filmre szóródott szét. Ebből azért érződik, hogy nem tolonganak a moziknál jelen pillanatban a nézők, de mondjuk az is igaz, hogy lány egy a tengeren túlon, ugye most van a díjszezon, ami még nagyobb felhajtás, és hiszen nagyon nagy érdeklődés övezi az Oscar jelölt filmeket, de Magyarországon is, meg sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a világ egyéb részén is, azért a január, február, a karácsony utáni időszak, az mindig egy kicsit nehezebb a mozisok számára, mert ugye a nagy karácsonyi évvégi kiköltekezés azért a háztartások többnyire ilyenkor igyekeznek visszaspórolni, visszatermelni, tehát ugye ilyenkor bármennyire is kecsegtető a mozi látogatás, nem feltétlenül választják a filmszínházat. Egyéb iránt a forgalmazók többsége is úgy van, hogy azért a nagy bemutatókat azért nem feltétlenül januárra és februárra összpontosítják.
Vannak egyébként akkor ilyen naptári időszakok mondjuk egy adott évben, hogy jellemzően ezek azok az időszakok, amikor igazán nagy filmek kijönnek, és akkor emiatt sokan látogatnak moziba, vagy ez inkább attól függ, hogy egy adott évben konkrétan mikor jön ki egy-két ilyen nagyobb nevű film, és ez alakítja ezeket a határidőket vagy dátumokat.
Addig, ameddig korábban ugye az amerikai piac dominálta a világ filmforgalmazását, tulajdonképpen még most is azért jelentős hatással bír, de ugye mivel a kópiáknak a forgalmazása és a kópiáknak az eljuttatása különböző területekre már nem feltétlenül szükséges, hiszen ugye a mozinak a digitális, a természetes közege már, ezért ez már nem bír akkora jelentőséggel, mert ugye amikor az amerikai nagy hosszú hétvégékre tematizálták az amerikai bemutatókat, ugye az ott elkészült kópiák 2-3 hét, egy hónap után indultak el a másodlagos piacokra, és ugye ezek is befolyásolták nagy mozifilmeknek a megjelenését. Ma már erről azért nem beszélhetünk, de nyilvánvalóan azért a május és a november meg a december, hogyha nincsen sztrájk, akkor azért ezek még mindig a legerősebb hónapoknak tekinthetőek, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy éve első 2-3 hónapját leszámítva azért most már minden hónapban van jelentős nagy blockbuster ígéretes film, vagyis hát lesz. Hát ugye most február második felében ugye már érkezik a Bob Marley film, meg a Madame Web például, és ugye márciusban nagyon várjuk már a Dűne 2-t, ami ugye tavaly novemberről a sztrájk miatt került át márciusra. Jön a Kung Fu Pandából is a negyedik, Szellemirtók, Godzilla versus Kong, tehát a március az már úgy tűnik, hogy sokkal dinamikusabb lesz, és ez a felfokozott kínálat, ez majd a nézőszámokban is tetten érhető lesz.
A sztrájkot említette az előbb, ami ugye a 2023-nak azért nagyon meghatározó eseménye volt. Ez egyébként most arra már már akkor viszonylag a múlté, vagy azért még itt Európában, Magyarországon is valamennyire azért még érezteti hatását?
Azt kell, hogy mondjuk, hogy igen. Tehát tulajdonképpen a sztrájk utáni periódusból most kezd csak magához térni a filmipar. Ugye, mert egyrészt ugye, amikor a sztrájkok után megszületett a megállapodás, és visszazökkent volna a rendes kerékvágásba a gyártás, akkor pedig jött az év vége, a karácsonyi időszak, ami szintén nem kedvezett a forgatásnak, tehát ugye egy ilyenkor egyébként is ugye megállás van, hiszen azért mindenki a családjával szereti az időt tölteni, nem feltétlenül mondjuk az otthonától távol a forgatás körülményei között lenni. Tulajdonképpen most január-februárban indultak újra a folyamatok, és hát azt lehet mondani, hogy majd így március-április környékére lehet arra számítani, hogy visszazökken minden a kerékvágásba, mert ugye nagyon sok olyan produkció is sajnos keletkezett, amely ugye lehet, hogy nem kerül befejezésre, mert gyakorlatilag annyira elsodódott már a reális megvalósíthatóságnak a lehetőségétől, hogy emiatt teljes újra tervezésre van szükség. Tehát nyilvánvalóan, hogy az a fajta hiányom, vagy az a fajta szünet, amit a sztrájk okozott, azért az nyilvánvalóan majd a kínálati oldalon is meg fog jelenni. Nyilván ott kevésbé érezhetően.
Ezek a trendek, mondjuk a sztrájk hatása, vagy a naptáriassága az évnek, nyilván ezek a pláza mozik esetében egyértelműen megjelennek, de mondjuk a művész mozik spektrumán mennyire igazak ugyanezek a trendek, vagy ugye ott azért nyilván más a választék, vagy inkább a kínálat, és ott ezek annyira nem felelnek meg feltétlen egy év trendjeinek.
Nehéz erre a egyértelmű választ adni. A sajnálatos tény az, hogy a platform szolgáltatók térnyerésével nyilvánvalóan a mozi összessége szenved negatív hatásokat, de én azt gondolom, hogy a művész mozik azok, amelyek jobban elszenvedik az ilyen jellegű hatásokat, mert addig, ameddig mondjuk egy blockbuster mozira elmegyünk, hiszen azt mondjuk mindenféleképpen a nagyvászon szeretnénk megnézni, tehát egy Godzilla, Kong filmet, amit kifejezetten az elképesztő látványról meg a hanghatásokról szól, azt mondjuk egy otthoni készüléken megnézni, nyilván nem akkora élmény, mint a moziban. Viszont mondjuk egy kevés szereplővel elkészült lélektani drámát, aminek mondjuk lassú folyású történetvezetése van, nem is a gyors vágásáról és a nagyon különleges, sokat egymást váltó plánozásáról lesz híres, azt lehet, hogy az ember úgy dönt, hogy nem feltétlenül fogja a moziba megnézni, hanem vagy megnéz valami hasonló témájú filmet helyette, vagy esetleg megvárja, amíg az a film a moziból majd kikerülve a platformon lesz elérhető. Tehát, hogy én azt érzékelem, hogy a platformok térnyelésével pont az olyan kisebb költségvetésű filmek, és itt most nyilván hollywoodi mércével beszélünk, azok mondjuk az 5-15, mondjuk 30 millió dollár közé kerülő produkciók, ahol mondjuk van 2-3 erős nagynevű szereplő, egy jó rendező, aki mondjuk egy forgatókönyvből vagy a saját ötletéből ír egy történetet, azok lesznek szerintem sokkal nehezebben közönség elé vihetők a mozikba, mert hogy nem olyan jó a marketingjük, tehát nem olyan jól marketingelhetők ezek a filmek, mondjuk mint egy Avatar 2, 3 vagy bármelyik Star Wars film.
Az elmúlt percekben Dudás Viktor filmszakértőt hallották. A művész mozik nehézségeiről, a hazai látogatószámról, valamint az Egyesült Államokból érkező hatásokról a Budapest Film vezérigazgatóját kérdeztem. A szakember szerint a művész mozik célközönsége eltér a bevásárló központokban megtalálható mozikétól, ugyanis filmkínálatuk szinte teljesen eltérő. Liszka Tamás az idei év várakozásairól is beszélt. Hogyan írná le jelenleg a hazai művészmozik helyzetét vagy környezetét 2024 elején? Az elmúlt évekhez képest a látogatószám hogyan alakul mostanság? Mennyien látogatnak művészmozikat jelenleg idehaza? Az elmúlt évek gazdasági nehézségei mondjuk éreztetik-e hatásaikat ilyen téren?
A mi 6 mozinkból 5 az kifejezetten művészfilmekre és magyar filmekre van szakosodva, de azért természetesen a teljes filmes kínálatból is próbálunk arányosan válogatni. És ezen a területen azt látjuk, hogy kezdenek visszatérni a nézők, tehát én most az óvatos optimizmussal indultam neki a 2024-es évnek, évről évre a Covid óta egy nyerjük vissza a nézőket. Még azért nem sikerült teljesen elérni azt a mozilátogatottságot, ami a Covid előtti időszakban volt, de a nehezén már túl vagyunk, és hónapról hónapra szebb nézőszámok vannak. Filmbőség is van, szerencsére. Nagyon sok igazán kitűnő, emlékezetes, fontos film jelenik meg. Van olyan hét most a következő hónapok során, ahol 7 vagy 8 filmpremier is lesz egyetlen egy műsorhéten. Szóval igazán sok film közül válogathatnak most a nézők, és szeretnek is visszatérni a mozikba. Természetesen az általános inflációs hatások azok mozikat is érintette, nem csak nálunk Budapesten, Magyarországon, hanem Európa és világszerte is. Tehát ez arra képtette a mozisokat, hogy jobban próbálják pozícionálni a filmeket, jobban figyeljenek nézőkre, jobban koncentrálják a műsorokat, és egyértelműbbé tegyék, hogy melyik az a film. Ha már egy néző megtisztel bennünket azzal, hogy egy filmet moziban néz meg, akkor erről megfelelő módon tudjon értesülni, és abban a moziban olyan körülmények között tudja megnézni, ami a legmegfelelőbb annak a film élménynek. Szóval ilyenekkel foglalkozunk, és úgy látszik, hogy a nézők erre pozitívan reagálnak. Annyi még érdekesség lehet ezzel kapcsolatban, hogy természetesen a covidos nagy leállás idején, amikor nem csak moziban nem lehetett menni, hanem filmforgatások is lelassultak, megálltak, elakadtak. Ennek azért tovább gördülő hatása volt, aminek most lett nagyjából vége. Tehát az, hogy azok a filmek, amik 2020-21-ben nem tudtak leforogni, azok 22-23-ban hiányoztak a mozik pásznairól. Most úgy néz ki, hogy ez a filmbőség az azt jelenti, hogy már a filmgyártás is, tehát a teljes ciklus, teljes folyamat így az egészséges üzemmódra állt vissza, tehát a mozik is nyitva vannak, a filmesek is alkotnak, és a nézők is visszatértek a filmszínházakba.
Tehát mondjuk a művészmozikat, ha már filmleállásról beszélünk, a 2023-ban tapasztalt nyári hollywoodi strike, amely ugye egy történelmi jelentőségű filmes strike volt, annyira nem is érintette?
A nyáron a Barbenheimer effektus az minket is nagyon pozitívan érintett, hiszen mindkét film esetében lehet azért így egy művészi aspektusra is beszélni, annak ellenére, hogy hát a világszerte egy nagy sikert arattak, de az mindenféle közönségréteg számára vonzó kínálat volt tavaly nyáron, úgyhogy igen, ott egy nagyon erős áttörés volt, és aztán 23 őszétől kezdve pedig nagyon sokféle nagyon erős, nagyon fontos film jelent meg, és mind megtalálták a maguk közönségét.
Alapvetően akkor most itt 2024 távlatában, ha visszatérünk ez a kérdéshez, mit nevezne a művészmozik legnagyobb kihívásának? Esetleg egy olyan hatásról beszélhetünk, hogy mondjuk a művészmozik és a plázamozik közötti rivalizálás, egyáltalán ez a jelenség létezik-e, és hogyha igen, akkor ez például jelente mondjuk a látogató számban esetleg kihívást, vagy hogyha nem, akkor milyen más főbb ilyen problémákkal kell szembenézniük jelenleg?
Problémát nem mondanék, természetesen folyamatosan kihívást jelent az, hogy a nézők figyelmét megragadjuk, és a kulturális budapesti nagyon színes kulturális palettán a moziba járás is, mint egy fontos opció ott maradjon. Nekünk igazából a bevásárló központok köré szervező mozikkal olyan nagy átfedésünk nincsen, a filmkínálatunk is egy kicsit más, ami mozijainknak az atmoszférája is azért ez a klasszikus filmszínházi aura, ami teljesen más élmény, mint egy Plázában filmet nézni. Tehát mind a kettőnek megvan a maga közönsége, és itt a piaci részesedések, a piaci arányok a Pláza mozik és a művész mozik között azok egy évtizedek óta beálltak egy szintre, ami ha esik, ha fúj, így akár nézőszám lemegy, mondjuk egy ilyen COVID vagy energiakrízis esetén, vagy pedig fölmegy, az arányok azért megvannak. Mondom, ez alapvetően egy tartalmi kérdés, tehát hogy mi másfajta filmekre fókuszálunk, mint a kereskedelmi mozik, és hát maga a moziba járás is teljesen más élmény egy klasszikus, kicsit operásszerűbb moziban, mint mondjuk a Puskin szemben egy bevásárlóközponti moziban.
Még röviden itt az interjú végén arra kérdeznék, hogy alapvetően mit várnak az idei évtől? Vannak esetleg célkitűzések nézőszámban, vagy valamilyen más spektrumon? Mit várnak 2024-től?
Ezt a fokozatos fejlődést terveztük be a 2024-es üzleti tervünkbe is, hogy lassan akkor visszatérünk ahhoz a nézőszámhoz, amely a COVID előtti időszakban volt jellemző, és hát megpróbáljuk azokat a tanulságokat, amikre rákényszerültünk az elmúlt években, hogy hogyan kell a működésünket optimalizálni, hogyan kell a lehető legkoncentrált abban eljutatni a nézőkhöz a filmeket, ezeket a tanulságokat felhasználva serkenteni a nézők kedvét arra, hogy jöjjenek filmet nézni. Így ilyen körülbelül mi nálunk egy ilyen félmillió néző lesz körülbelül ebben az évben, és hát annak külön örülök, hogy a magyar filmeknek is kezd visszajönni a közönsége. Az itt mindig egy nehezebb műfaj, természetes franchise-ban készülő blockbusterekhez képest egy-egy új magyar film, de az elmúlt évben is sok ilyen sikernek örülhettünk, ugye hát nagyon-nagyon szépen ment a Magyarázat mindenre, vagy a Semmelweis, és idén is rengeteg nagyon izgalmas magyar film fog megjelenni, aminek jellemzően azért a művészmozik közönsége szokott elsősorban örülni.
Az elmúlt néhány percben a Budapest Film vezérigazgatóját, Liszka Tamást hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
És már megyünk is tovább a műsor elején beharangozott témával. Több mint 200 millió polgár szavazhatott Indonéziában az elnök választáson. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint tekintettel a jelentős népességre és arra, hogy az indonéz választók több ezer szigeten élnek, ott mindig óriási kihívást jelent megszervezni egy szavazást. Az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője szerint Magyarországnak szinte alig van kapcsolata a világ harmadik legnagyobb demokráciájával, pedig gazdasági téren fokozni lehetne az együttműködést. Csenger Ádámmal Németh László beszélgetett.
Mit lehet most tudni a voksolásról?
Egyelőre eredmény még nincs, ma zárult le a szavazás. A hivatalos eredményre még lehet, hogy heteket kell várni, ugyanis a világon az egyik legkomplexebb és legnagyobb szabású szavazás az indonéziai. A világ harmadik legnagyobb demokráciájáról van szó, India és Amerika után, 280 milliós népességről, több mint 205 millió választásra jogosult szavazóról beszélünk. Indonézia a negyedik legnépesebb ország a világon. 17 ezer sziget alkotja, 3 időzóna van az országban, és a választást mindezzel együtt mindössze 6 órán belül megoldották. Ez egy óriási logisztikai kihívás, úgyhogy éppen ezért el fog tartani még egy ideig, hogy a hivatalos győztes kihirdessék. Ugyanakkor valószínűleg Prabowo Subianto, a jelenlegi honvédelmi miniszter lesz a győztes a 3 jelölt közül.
Milyen programmal kampányolt ez a politikus?
Prabowo egy megosztó személyiség a múltja miatt, ugyanakkor sikerrel kedveltette meg magát a jelek szerint a fiatalabb választókkal. Ő egy 72 éves nyugalmazott tábornok, aki az 1968 és 98 közötti Suharto elnök vezette diktatúra alatt katona volt, a speciális katonai egység parancsnoka, aki vádak szerint több száz ember meggyilkolásában volt bűnrészes, ám a pontos szerepére soha nem derült fény ezekben az atrocitásokban. Minden esetre sokan attól félnek, hogy vele Indonézia az autoriter múltba süllyedne vissza, és sokak félnek attól, mondta a múltja miatt, hogy esetleg ismét ő lesz az elnök. Ehhez hozzájárul még a kiszámíthatatlan és temperamentumos személyisége is, valamint az is, hogy gyakran kritizálja a nyugati demokratikus értékek indonéz politikára gyakorolt befolyását, és egy erősebb államot tartana kívánatosnak. Ugyanakkor sokak szemében, különösen a fiatalok szemében népszerű, ugyanis egy profin szervezett fiatalos kampányt folytatott a közösségi médiában a választás előtt. Ennek során egy cuki nagypapa imidzsét sugározta magáról, a jelek szerint meglehetősen sikeresen, és ezzel sok fiatal választót meg tudott szólítani, akiket nem érdekelnek a vele szemben felhozott évtizedekkel ezelőtti vádak. Ami a konkrét programját illeti, mind ő, mind pedig a másik két jelölt alapvetően a jelenlegi elnök Joko Widodo közismert nevén Jokowi elnök programját, a fejlesztés központú programját fogja folytatni az ígéretek szerint. Az országnak nagy szüksége van a fejlesztésekre és a külföldi befektetésekre, ezt egyik jelölt sem vitatja. Így különösebb különbség nincs is a programjai között.
Politikai és gazdasági értelemben milyen szerepet foglal el Indonézia a térségben?
Ahhoz képest, hogy ugye egy 280 milliós országról van szó, ami gazdaságilag is körülbelül a tizedik legnagyobb a világban. A világpolitikai szintéren meglehetősen láthatatlan az ország hagyományosan. Ezen ugyan Jokowi igyekezett változtatni, és valamilyen mértékben sikerült is neki. Például az ő G20-as csoport elnöksége alatt találkozott először Joe Biden amerikai és Xi Jinping kínai elnökként egymással 2022-ben, amikor Indonéziában tartottak egy G20 csúcsot, illetve Jokowi volt az első ázsiai vezető, aki mind Oroszországba, mind Ukrajnába ellátogatott 2022. júniusában, miután kitört a háború 2022. februárjában, és felajánlotta a béke közvetítést a két fél között A polgárháború sújtotta Mianmarban is igyekezett a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének a tagjaként előmozdítani a békekötést, és ugyanezek a békekötési kísérletek nem jártak eredménnyel, azért mégiscsak aktív világpolitikai szereplőként mutatták meg Indonéziát. Úgyhogy Jokowi alatt volt egy ilyen aktívabb fellépés, ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy összességében az ország népességéhez és gazdasági súlyához mérten Indonézia nem egy jelentős tényező, és az majd elválik, hogy a következő elnök alatt ez változik-e.
Magyarországnak van valamilyen kapcsolódása Indonéziához?
Minimális, igazából nem jelentősek a kapcsolatok. Megint csak azt lehet mondani, hogy ahhoz képest, hogy mekkora súlyt képvisel Indonézia, ezekben a kapcsolatokban bőven van még fejlődési potenciál.
Elképzelhető, hogy egyfajta gazdasági együttműködés elindulhat majd mindkét fél előnyére?
A magyar kormány kiemelt prioritásként kezeli azt, hogy a déli és a keleti nyitás keretében a hagyományos Európai Uniós partnereinktől, gazdasági partnereinktől különböző országokkal is fejlessze a gazdasági kapcsolatokat, kölcsönösen előnyös együttműködések keretében, így elképzelhető, hogy a gazdasági kapcsolatok hangsúlyosabbá válnak a közeljövőben.
Az elmúlt néhány percben az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, Csenger Ádámot hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy velünk, velem tartottak, tegyenek így jövő héten is, illetve most sem menjenek sehová, hiszen néhány pillanat múlva következnek a legfrissebb híreink.